Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A május 7-én kezdődő pápaválasztáson résztvevő Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek római címtemplomában, a Fórum Románumon található Santa Francesca Romana bazilikában mutatott be szent misét. A bazilika teljesen megtelt hívőkkel, köztük magyar zarándokokkal. Erdő Péter homíliájában elmondta, a következő pápának és az egyháznak az emberiség története drámai időszakában kell küldetését teljesítenie. Hangoztatta, ennek az emberiségnek szüksége van Krisztusra, szüksége van ránk az egyházra is, ha Krisztushoz tartozunk. Úgy vélte, a mai egyháznak mindenekelőtt saját küldetése kérdésével kell szembesülnie. Hagyománynak számít, hogy a konklávé előtti napokban a bíborosok a pápa által számukra kijelölt templomban miséznek. A történelmi városközpontban lévő Santa Francesca Romana, más néven a Santa Maria Nova Bazilikát 2023-ban Ferenc pápa jelölte ki Erdő Péter számára. A kormányfő anyák napja alkalmából is üzent a gyermeket vállaló nőknek a közösségi oldalán. Aki gyermeket vállal, elismerést érdemel. A családi adókedvezményt duplázzuk, és jön az élethosszig tartó adómentesség az édesanyáknak, írta ki a miniszterelnök a közösségi oldalára. Előzőleg a híradó is beszámolt arról, hogy elfogadta a parlament az édesanyáknak élete végéig járó személyi jövedelem adómentességet, amelyet több lépcsőben vezetnek be hazánkban. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallás végső határideje. Ha a NAV által készített tervezet minden adatot helyesen tartalmaz, akkor nincs további teendő, mert a bevallás automatikusan érvényes lesz május 20-án. Ha azonban hibát vagy hiányosságot találunk, ki kell egészíteni és beküldeni a pontosított verziót. Érdemes átnézni a NAV által készített tervezetet, hogy biztosan elkerüljük a bírságokat, pótlékokat és az esetleges problémákat. Húsvét után sem enyhült az utazási láz. Április 17-e és 27-e között 36%-kal több vendégnek örülhettek a szálláshelyek, a tavalyi tavaszi szünethez képest, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt írta, tömegével keltek útra a gyermekes magyar családok is, hogy az iskolai szünidő második felében is belföldi utazással kapcsolódjanak ki. A miniszter bejegyzése szerint a belföldi utazók legkedveltebb vidéki úti célja Toronymagasan Balatonfüred volt, melyet holt versenyben Siófok és Hajdúszoboszló követett, még a dobogó harmadik fokára a kedvelt fürdőváros Hévíz állhatott fel. Június 1-től módosul több alkalmi jegytípus ára a Budapesti Közlekedési Központnál, közölte a vállalat. A vonaljegyára 450 forint helyett 500 forint lesz, a gépjárművezetőnél váltott jegy 600-ról 700 forintra módosul, a 10 darabos gyűjtőjegyért 4500 forintot kell fizetni, a 30 perces jegy 600 forintba kerül, a 90 perces jegy ára 850 forintra változik. A Budapest 24 órás jegy 2750 forintért lesz kapható. A jelenlegi áron papíralapon váltott vonaljegy típusú jegyek az árváltozás után még egy évig, a mobiljegyformában váltott vonaljegyek a vásárlástól számított egy évig érvényesíthetők. A bérletek ára változatlan marad, a teljes áru havi Budapest bérlet továbbra is 8950 forintba kerül. Mintegy 62 ezeren érettségiznek a következő hetekben, közölte az oktatási államtitkár. Az írásbeli vizsgák jövő hétfőn kezdődnek, a szóbeli érettségik júniusban lesznek. Varga Bajusz Veronika a közmédiában beszélt a megújult szakképzésről is, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Híreink végén az időjárásról. Megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, kevésbé felhős tájak nagyobb eséllyel délkeleten lehetnek. Ott eshet a legkevesebb helyen, még az ország más részein összességében többfelé várható csapadék. A záporokat, zivatarokat egyre inkább eső váltja. Az északiasra forduló szelet az éjszaka második felétől a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk széllökések kísérik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.
Reklám.
17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ebben a függöny, fejed lehajtva lépsz, a helységben ismeretlen, ismerősen szól. A tenyered izzad, szívedben félelem, a jövődet látni jöttél, tőle válsz jövőd. Miért is vagyok itt? A csoda nem segít, szememből látja, szeretnék még élni egy kicsit. Egy irányú út, ahová megyek, a kezem levegőt martol, mikor keresik két kezed. Egy irányú út, lehet meg sem érkezem, a kezed levegőt markol, mikor kelecsik itt kezem. Állj meg egy szóra, valamit kérdezek, nem halljuk egymás hangját, rohanunk tovább. Keresem, hol a baj,
pedig egyszerű.
Valami elmúlt, eltűnt, s ettől lett keserű. Miért is vagyok itt, a csoda nem segít, szememből látja, szeretnék még élni egy kicsit. Egy irányú út, ahová megyek, a kezem levegőt vártól, mikor keresi két kezem. Egy irányú út, lehet meg sem kezed levegőt markol, mikor kelesik itt kezem. Csoda nem segít, szememből látja, szeretnék még élni egy kicsit. Egy irányú út, ahová megyek, a kezem levegőt markol, mikor keresik itt kezed. Egy irányú út, lehet meg sem érkezem, a kezed levegőt markol, mikor kelesik itt kezem. Egy irányú út, ahová én megyek, a kezem levegőt markol, mikor kelesik itt kezem. Egy irányú út, ahová én megyek, a kezem.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: A Sixtus kápolna építésének és díszítésének eszmei üzenete a Péteri Szolgálat egyetemes lelki küldetéséről. Páter Vértes Agyai László írása. Május 7-én szerdán délután fordul a zár, és kulcsra zárják a Sixtus kápolnát, hogy Péter törvényes utódját megválasszák. De milyen szándékkal építette és díszítette a palota kápolnát a névadó Sixtus pápa? Erre próbál választ keresni ez a művészettörténeti bejárás a helyszínen. A Sixtus kápolna építésének eszmei üzenete a Péteri Szolgálat egyetemes lelki küldetéséről. 1480. július 28-án hajnalban a délkelet itáliai Adriaparti Otranto városának a halászai a kelő nap ellenfényében vitorlák seregét pillantották meg a távolban. Azonnal riasztották a várost, mert számítottak rá. Jönnek a törökök. Liturki, liturki, kiáltották. A veszélyhelyzet jelzésére egyébként néha még ma is él ez a spontán felkiáltás. Kora délután második Mehmed szultán Gedi pasa vezette 15 ezer fős tengeri serege, mintegy 200 gályával körülvette a kikötőt, és miután a várost nem adta meg magát, ágyúval lövetni kezdte annak 5 ezer lakosát. 15 napi ostrom után betörtek a városba, és a népesség nagyobbik részét megölték. A maradék védőknek utolsó mencsváruk a Székesegyház volt, ahová főként asszonyuk és a gyerekek menekültek. Otranto püspöke az utolsó pillanatig misézett, amikor lekaszabolták a fejét. Az ostromot túlélt férfiakat, szám szerint 800-at, a városon túl egy tengerparti dombon lefejezték, mert nem voltak hajlandók megtagadni a hitüket. Szent II. János Pál pápa egyik első itáliai útja 1980. októberében ide vezetett az otrantói boldog mártirok tanúság tételének 5. centenáriumán 1480-1980. Amikor is 300 ezer szalentói, azaz térségbeli hívő jött el a pápa köszöntésére és a hálaadásra. 14. Kelemen pápa már 1771. december 14-én boldoga avatta a 800 otrantói vértanút, majd Ferenc pápa 2013. május 12-én szenté is avatta őket Rómában a Szent Péter téren. De miért is említte meg mindezt, amikor a Sixtus kápolna eszmeiségéről szeretnék szólni? Nyilván, mert a két dolog szerbesen összefügg, és mert alig ismert ez a közvetlen történelmi háttér, amiből kiindulva pedig alaposan meg lehetne érteni az egész kápolna üzenetét. Az otrantói csata, bár várható volt az ottomán támadás, felrázta, és eszüköztérítette Itália akkori urait, akik belevesztek saját ügyeikbe, és összefogtak egymás ellen. Főként a Lorenzo Medici és családjön elkövetett Pazzi merénylet érezte ki a helyzetet még 1478-ban. Firenze összefogott a nápolyi királysággal a pápa ellen, a pápai állam Firenze ellen a velencei köztársasággal, amely titokban békeszerződés kötött a török portával, így Mehmed serege akadály nélkül érhetett itáliai parthoz. Az otrantói mészárlás mindenkit megdöbbentett, és a helyzet tényleg válságos volt, valójában már akkor közel 30 éve. 1453-ban ugyanis a fiatal Mehmed szultán bevette, és elfoglalta a császárváros Bizáncot, és önmagát kiáltotta ki az új Róma, azaz Bizánc örökösének, mind spirituális, mind politikai értelemben. 3 évvel később, 1456-ban még meg tudták állítani a török előrenyomulást Nándorfehérvárnál, Hunyadi János, Szilágyi Mihály és Kapisztrán János katonái, de nem törték meg a besvágyó Mehmed szultán szándékát, aki Görögország meghódítása után kijelentette, egy az Isten az égben, egy fejedelem uralkodjék a földön. Ennek jegyében akarta elfoglalni a régi Rómát és önmagát a császárság örökösévé tenni. 1461-ben a szénai származású II. Pius pápa válaszolt a török császár igényére. A megírt, de valójában soha el nem küldött levelében Pius pápa megcáfolja a Koránt, és éppen ennek elejében jelzi a szultánnak, hogy amennyiben megtér és felveszi a kereszténységet, akkor kész lenne az ő császári címe elismerésére. Az 1480-as otrantói csata után azonban megbékélés született az itániai felek között, és szövetség jött létre a közös ellenség az ottomán sereg ellen. A kor pápája, IV. Sixtus pontosan tudta azt is, hogy a katonai válasz mellett szükség van egy eszmei állásfoglalásra, amelyben önmagán, vagyis a péteri szolgálat jelentőségét tisztázza a fenyegető kihívás ellenében. Meg kellett cáfolni a teológiai síkon a török szultán trón követelését, mert ő nem csak a császári bíborra, hanem a péteri lelki hatalomra is pályázott. Milyen eszközzel tudta volna ezt kifejezni a pápa? Egyszerű prédikáció, de akár egy pápai bulla sem lett volna elegendő. Gondviselés szerűen adódott, hogy pontosan ekkorra készült el a róla elnevezett Sixtus palota kápolna, amely a legteljesebb mértében alkalmasnak bizonyult, hogy képek, pontosabban freskó képek eleven színein keresztül üzenjen, és a művészet segítségével fejezze ki a pápaság egyetemes spirituális küldetését és annak közvetlen isteni eredetét és rendelését. Ehhez szerencsésen adódott Firenze, pontosabban Lorenzo Medici készsége, aki kultúrdiplomáciai fogással élt. A Liliomos város művészeinek legjobbjait engedte és küldte el Rómába, hogy a Sixtus kápolna falain az ő művészei legitimálják az ottomán világ számára is Péter utód a spirituális küldetésének univerzalitását. Szólni kell itt IV. Sixtus pápa személyéről, mert ő vitte a kulcsszerepet az 1471-től 1484-ig tartó 13 éves uralkodás alatt a kápolna üzenetével. A Ligur tengerparton fekvő Savona városában született 1414-ben a Della Rovere családban. Ferences szerzetesként tanulmányait Bolognában és Páduában végezte. Kiváló szónok és jeles teológus volt, akit rendje meg is választott legfőbb előjárójának. Meglepetésszerű volt a pápává választása, ő mégis erélyes kézzel fogott péteri küldetéséhez. Az avignoni fogság miatt 100 éves hátrány szembelő Rómát nagyszabású urbanisztikai tervvel emelte fel. Új utakat nyitott, a Tiberiszen a római kor óta 1000 év után ő építette az első hidat, amely a mai napig áll és működik. A Vatikán mellett a régi Santo Spirito kórházban óriási méretű új szárnyakat emelt, de a Santa Maria del Popolo, a Santa Maria dell'Anima templomok építése is az ő nevét dicsérik. Mint humanista tudósnak neki köszönhető a Biblioteca Vaticana újjászervezése, amelyet Melozzo da Forli egyik freskója oly gyönyörűen megörökített. Mégis legfőbb műve a Sixtus kápolna megépítése és díszítése. A régi Szent Péter bazilika mellett harmadik Leó pápa 800 tájt épített először nagy kápolnát, Capella Magnát, amit harmadik Ince pápa éppen Szent Ferenc idejében, majd harmadik Miklós pápa 1280 körül újjáépített. Mindez nagyjából tönkrement a 14. században az avignoni fogság során, így szükségessé vált egy új palota kápolna építése. Amikor IV. Sixtus pápa 1477-ben elrendelte az új kápolna megépítését, valójában azt annak korábbi helyén és azonos méretében készítette el, vagyis a konstantini bazilikától jobbra, északra. A méret pedig a hagyomány szerint pontosan megfelelt az egykori jeruzsálemi Salamon templom méreteinek. A 41 méter hosszú főhajó fele volt a kápolna magassága, harmada pedig a szélessége. Arányos téptékű kápolna született, de a pápa Giovannino dei Dolci építészének megszabta, hogy erőt kápolnát emeljen. Túlméretes vastag falakkal és ablakokat csak az oldalfalak felső harmadában lehetett nyitni biztonság kedvéért. A boltozatos mennyezetet az ablakokra ráülő nagy lunetták tagolták. Az ablakok alatt, kívül és belül is körüljáró párkányt alakította ki, amely egyszerre szolgált karbantartó célt, de épp úgy alkalmas volt védekezésre is. Kísértett még az Avignonból hazatért 11. Gergely pápa halálát követő konklávi során kitört forrongás 1378-ban. Róma népe akkor betört a Vatikánba, körülvette a gyenge és rossz állapotú nagykápolnát, és botokkal, husángokkal fenyegették a riad bíborosokat. Római pápát akarunk. IV. Sixtus pápa ennek akarta elejét venni az új erőt kápolnával, annak nagy és erős egyetlen főkapujával. 1480-ra éppen elkészült a kápolna, rendesen bevakolták, és a kész állványzatot kihasználva megbízták Pier Matteo d'Amelia festőt, a mennyezetét fesse ultramarinkékre és szórja tele csillagokkal. Így Isten szabad ege alatt végezhették majd a méltóság teljes pápai liturgiát. Még álltak az állványok, amikor 1481 tavaszán megérkeztek Firenzéből Lorenzo Medici festő nagykövetei, az umbriai Perugino, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli és Ghirlandajo. Valójában szakmailag homogén csapat érkezett, mert az umbriai Perugino sokat dolgozott Firenzében, így őt is közéjük lehetett sorolni. Negyedik Sixtus sürgette az idő, hogy az új palota kápolna üzenete mi hamarabb látható legyen, jeleként az ő törvényes uralkodásának. Éppen ezért kellett egyszerre több festőt megkérni arra, hogy egyfajta konzorciumban, szerződéses munkaközösségben együtt dolgozzanak. Ebben az időben a Quattrocento, vagyis az 1400-as évek második felében Firenze, tágabban az egész Toszkán föld, a művészetek vitathatatlan nagy hatalma volt egész Európában. Megtehette ezt, mert gyapjú is kelme kereskedelme, valamint gazdag bankárjai révén, noha katonailag mindig gyenge maradt, mégis vezető szerepet töltött be a hatalmas király udvarok mellett a kultúra terén egész Európában. Firenzének erős és jómódú polgársága szívesen áldozott a palotákra, magánkápolnák, templomok és középületek díszes freskófestésére, sőt ebben egymással versenyre kelve leginkább művészeti kiválóságaikkal akartak kitűnni. Mint hogy magas szinten volt igény kiváló művészekre, ők meg is termettek, többnyire magában a Liliomos városban, vagy a környezetében, mint ahogy azt Perugino példázza. Iskolázottságok is nagyjából közös, mint ahogy Verrocchio műhelyében dolgoztak, ahol az egyik növendék éppen Leonardo volt, aki ekkor azonban már Milánóban dolgozott. Ezek a festők korban is nagyjából egyidősek, és mind erőteljes, középkorú férfiak voltak, ami azért fontos, mert a freskófestés állványzatról erős teherbírást és nagyfokú koncentrációt igényelt. A kápolna főoltára és vele szemben a bejárati ajtó fölött eredetileg 2-2 ablak állt, jobbról és balról pedig 6-6, amelyeket falpillérek választottak el egymástól. Mindez a főoltár és a bejárat fölött, mindig az ablakok alatt, 2-2 freskó, balról és jobbról pedig 6-6 freskó jelenet elkészítésére adott lehetőséget, egyenként nagyjából 6-6 méter hosszú falmezőben. A négy festő és a később hozzájuk érkezett újabb mesterek, mint például Luca Signorelli, egyetlen közös koncepció jegyében festettek. Negyedik Sixtus pápa teológiai elképzelése a pápa péteri szolgálatának isteni eredetére akart rámutatni. Jézus Krisztus az újszövetség szerzője, akiben az ószövetségi ígéretek beteljesedtek előkép és valóság viszonya formájában. Az Ószövetség magját a törvény alkotja, amelyet a 10 parancsolat kőtábláiban Mózes vett át, és Isten vele kötötte meg a régi szövetséget, amelyet saját egyszülött fiában tett teljessé. A Mózes és Jézus életéből vett jelenetek a szabadban történnek. A háttérben a hegyek rajzai egységes vonulatot adnak, különböző képek között, az eget ugyanazon ultramarin tiszta kékre festették. A főollakok mérete és nagyjából a szereplők száma megegyezett, így a freskósor valójában azt a benyomást keltette, mint a egyetlen festő készítette volna el, jól lehet, a közös vonásokon túl mindenki hozta a saját formáját. Sixtus pápa nagyon sürgette a munkát, a festők lázasan dolgoztak, és közel 2 év alatt be is fejezték a munkát. Mint hogy 3 sávban festettek, az említett középső sáv lényegi jelenetei mellett a felső sávban az ablakok és a falpillérek közt megfestették a pápák egész alakos sorozatát, alul pedig fali kárpitot pingáltak. A freskók alatti mezőt a kor szokásának megfelelően függöny mintára festették, és ez az imitáció nem is volt hamis, mert a későbbiekben éppen Raffaello készített hatalmas kartonokat új szövetségi jelenetekkel, amelyeket aztán Flandriában mesteri módon goblány formájában megszőtték, és ünnepi alkalmakkor fel is aggatták a falakra. A kápolna falain Mózes és Jézus életének egymással szembenéző jelenetei tematikailag rendezték. Így a kápolnába lépve a főoltár fölött a kezdetet Perugino mester ecsetje nyomán egymás mellett a Mózes születése, megtalálása és a Jézus születése freskó mutatta. Ők Ábrahám igazi ivadékai, nem pedig a Hágártól származó Izmael, akitől az iszlám hit eredeztette önmagát. Az egyes témák sorrendben. Az elsőt hangsúlyosan kiemelem, mert alig tudunk róla. A Sixtus kápolna titulusa az Asszumpció, Szűz Mária mennybevétele. Ezt festette meg Perugino a főoltár ablakai fölé, mint oltárképet, az ablakok alatt pedig Mózes születését, megtalálását, valamint Jézus születését. A képek sorrendben a festő és a téma szerint az oldalfalakon Perugino, Mózes körülmetélése és útrakelése, szemben ugyancsak Perugino Jézus megkeresztelkedése képével. Aztán Sandro Botticelli, Mózes próbatételei, és ugyancsak tőle szemben vele Jézus megkísértése. A harmadik mezőben Cosimo Rosselli, átkelése vörös tengeren, szemben Ghirlandajú, az első apostolok meghívása freskójával. Negyedik mező Cosimo Rosselli, kinyilatkoztatása Sínai hegyen, vele szemben ugyancsak tőle a hegyi beszéd képe áll. Az ötödik mezében balra Botticelli, a lázadók megbüntetése, vele szemben a leghangsúlyosabb téma Perugino, a kulcsok átadása Péternek feskójával. Az utolsó mezében Rosselli-től balra Mózes testamentuma és halála, szemben vele Rosselli utolsó vacsora képe. A hátsó falon Luca Signorelli Vita Mózes testéről képe, mellette Ghirlandajú Krisztus feltámadása freskója. Mint kiderül, a legtöbb képet éppen Perugino festette, mert kinevezés nélkül őt tartották, mint egy vezető tekintélynek. Ezért festette meg mesteri módon a rá jellemző finom gráciával a főhatalom átadását a kulcsokkal. A festők tehát 1482 végére elkészültek a munkájukkal, az állványzatot lebontották, és IV. Sixtus pápa 1483. augusztus 9-én fölszentelte a mennybe fölvett szűzanya tiszteletére. A kápolna további történetének első döntő mozzanata Michelangelo teremtés ciklusa, amelyet II. Gyula pápa kérésére festett meg 1508 és 1512 közt. Majd több mint 20 éves szünet után III. Pál pápa bízta meg Michelangelót, hogy sajnálatos módon az eredeti Perugino képek eltávolításával a főoltár falára fesse meg az utolsó ítélet képét. Az akkor már egyértelműen festő fejedelem Michelangelo 1535 és 1545 közt készült el az utolsó ítélet freskójával. Fáradt arcképét Bertalan apostol lenyúzott bőrére festette. Ezt járt az a kápolna, amelyben május 7-én szerdán délután fordul a zár, és kulcsra zárják, hogy Péter törvényes utódát megválasszák. A Sixtus kápolna építésének és díszítésének eszmei üzenetéről Páter Vétesajai László olvasta fel írását. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, búcsúzunk a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, amikor megkapod levelem, már húsvét, a legnagyobb ünnepünk után járunk. Ilyenkor a lelkünk és a természet megújulásának csodálatos folyamatát is átélhetjük. Ebben az időszakban gyakran elgondolkodom a megújulásról és a reményről. Ahogyan a tavasz első napfényes reggelei elhozzák a virágok nyílását és a fák újraéledését, úgy az életünkben is mindig van lehetőség a változásra és a fejlődésre. A megújulás nem csupán a természet törvénye, hanem az emberi lélek alapvető igénye is. Néha úgy érezzük, hogy beszorultunk a mindennapok rutinjába. Pedig ahogy a fák minden tavasszal új hajtásokat hoznak, úgy nekünk is szükségünk van arra, hogy új célokat tűzzünk ki, új tapasztalatokat szerezzünk, és felfedezzük a bennünket körülvevő teremtett világ szépségeit. Kedves barátom! Az életünk során mindannyian szembesülünk kihívásokkal, nehézségekkel és a mindennapi rutin szürkeségével. Ilyenkor különösen fontos, hogy keresztényként emlékezzünk a húsvét örömhírére, igazi megújulást hozó üzenetére, amely a valódi reményt hozhatja el számunkra. A keresztény megújulás lényege az, hogy minden nap új lehetőséget kínál arra, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és a fele barátainkhoz. Most különösen nagy jelentősége van ennek, hiszen Ferenc pápa a Spes non confundit, a remény nem okoz csalódást kezdetű latin nyelvű bullájával meghirdette a 2025-ös szentévet, és megjelölte az egyházi év kiemelt témáit. E dokumentum szerint a szentév központi üzenete a remény lesz, amelynek jeleit a mai emberiségnek a most megélt korban, a mostani világban kell felfedeznie, nem engedve, hogy a rossz és az erőszak győzedelmeskedjen. A reményünk legfontosabb elemeként Ferenc pápa a békét nevezte meg. A világ elkötelezettségét szorgalmazta annak érdekében, hogy bátorsággal és kreativitással teret biztosítsanak a tárgyalásoknak a tartós béke érdekében. Úgy vélte, a világ nem hajlandó emlékezni a múlt tragédiáira. Túlzás arról elmondni, hogy a fegyverek elhallgassanak? Kérdezte. A pápa kezdeményezte, hogy a fegyvergyártásra költött forrásokból hozzanak létre nemzetközi alapot az éhezés leküzdésére. A reményteli jövő pilléreként nevezte meg a gyermekáldás iránti vágyat, arra szólítva fel az államokat, támogassák a fiatalokat az élet átadásában. Ez ad jövőt minden társadalomnak, áll a pápai bullában. Reményt kért a fiatalok számára, akik sajnos gyakran látják összeomlani álmaikat, nem szabad csalódást okoznunk nekik, az ő lelkesedésükre épül a jövő. Reményt érdemelnek az idősek is, akik gyakran tapasztalják meg a magányt és az elhagyatottságot. Pedig az idősek élettapasztalata, tudása kincsnek számít a következő generációk számára. Reményt sürgetett a világban élő több milliárd szegény számára is. Botrányosnak nevezte, hogy a hatalmas forrásokkal bíró világban azokat nagy részben fegyverkezésre fordítják, miközben a népesség nagy része szegénységben él. A szegényeket megemlítik a nemzetközi politikai és gazdasági viták során, de problémáik valójában mellékesek. A velük való foglalkozás üres kötelességgé, peremre szorult problémává zsugorodik. Kedves barátom! Mindezekből láthatod, hogy mennyire igaza volt Ferenc pápának, amikor azt mondta. A világnak reményre van szüksége. Nagyon nagy szüksége van rá. A szent év különleges kegyelmi és bűnbánati időt is képvisel, amikor a hívek bizonyos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek. Ferenc pápa rendelkezésének megfelelően a szent évi teljes búcsú elnyerésének feltételei az alábbiak. Megfelelő ideig szentségimádás és elmélkedés, melyet mi atyánkkal és hitvallással fejeznek be, továbbá valamilyen imádság vagy fohász a szűzanyához. Természetesen ezen kívül feltétel, hogy tudatosan ellene mondjunk a bűnhöz való ragaszkodásnak, kegyelmi állapotban legyünk, tehát ne legyen feloldatlan súlyos bűnünk, szent áldozáshoz járuljunk, imádkozzunk a pápa szándékára, mi atyánk, hiszek egy és valamilyen szűzanyaima, a búcsút egy meghaltunkért vagy magunkért ajánlhatjuk fel. Az egyház tapasztalata szerint a szenvedő lelkek vágynak arra, hogy segítségükre siessünk a kegyelem közvetítésének ezzel a gyakorlatával. És ha készek vagyunk élni a búcsúnyerés lehetőségével, akkor ezáltal mi magunk is elevenebben tapasztaljuk meg, hogy a bűn okozta sebek gyógyulnak, felajánlott szenvedéseink és vezekléseink örömre változnak. Kedves barátom! Bízom benne, hogy te is megtalálod a saját utadat a remény és a megújulás felé az életedben. Kívánom, hogy különösen ebben a szent évben a te és szeretteid élete minden nap tele legyen reménnyel és megújulással. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Ha szívem fáj, és kételj lakik bennem, a csüggedés közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz a jelen. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőd adsz, mely nem fogy el sosem.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai híreket követően cseperedő műsorunkban a Kometiről, vagyis a kortárs segítő mentálhigiénés tanácsadó irodáról beszélgetünk Kerek Bócsi B. Ivett irodavezetővel, mentálhigiénés tanácsadóval. Az adás szerkesztője Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Anyák napja alkalmából beszélget Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Közelkép című portréműsorunk. Ezután Karitász percek című műsorunkban a Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász csoport széleskörű tevékenységét mutatják be a Karitász tagjai és a különböző programokban résztvevő személyek. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. Ma beszámolunk arról, hogy gyermekrajzpályázatot hirdet a György Tea. Gyógynövényekkel kapcsolatos alkotásokat várnak 6 és 14 év közötti kis művészektől május 18-áig. López Abbó Zsuzsával, a Bükki füves ember lányával, a György Tea ügyvezetőjével, tulajdonosával beszélgetünk. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
A tanítványok Péterrel együtt elindultak és beszálltak a bárkába halászni. De azon az éjszakán semmit sem fogtak. Víradatkor Jézus ott állt a parton, de ők nem ismerték fel. Olvasom a János evangéliumban. A legszebb tapasztalat, ha titkot élhetünk meg. Ebből az élményből fakad minden igaz művészet és tudomány. Az az ember, aki nem ismeri ezt a csodálatos élményt, aki nem tud csodálkozni és áhítatban feloldódni az élmények súlya alatt, az olyan, mint a látók között a vak. Az őszinte vallásosság magja megérezni és megérteni a dolgok tulajdonképpeni értelmét, mely mint legnagyobb bölcsesség és szépség nyilatkozik meg előttünk. Ez sokszor rejtve van a dolgokban, és tompa érzékeink csak primitíven fogják föl. Itt is a jerikói vakkal kell kiáltanunk, Uram, add, hogy lássak! Az emmauszi tanítványok az írásokat fejtegető Jézust nem ismerték föl, de fölismerték őt a kenyértörésben. A megvilágosodást tehát nem akkor kapták, amikor elfogadták Isten tanítását, hanem amikor megvalósították. Ne csak megérteni akarjuk Jézus tanítását, hanem megvalósítani is. Istenem, te végtelenül nagy vagy, és minden dicséretre méltó. Hatalmad és bölcsességed is végtelen. Mégis dicsérni merünk téged, mi porszem emberek. Teremtésed kicsiny lénye az ember, aki a halállal van eljegyezve, és mégis tudja, hogy téged bánt meg, ha bűnt követel, noha azt is tudja, hogy te minden kevésségnek ellenállsz. Te azt akarod, hogy boldog szívvel dicsérjünk téged, hisz magadnak teremtettél minket. Ezért nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy